Szeretettel köszöntöm a testvéreket, Isten tiszteletünket kezdjük a 326-os számú énekünkkel.
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Liturgiai énekként majd 10-es számú liturgiát énekel.
Mindenben igaz a te ítéleted, Istenünk, mert vétkeztünk ellened. Dicsőítsd meg mégis a te nevedet, és irgalmat szerint cselekedjél velünk. Vezess engem parancsolataid útján, mert abban lelem kedvemet. Hajlíts szívemet a te bizonyságaidhoz, igazságoddal eleveníts meg engem. Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen minnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy nem harcoltam bűneim ellen, pedig elfogadtam kegyelmedet. Ne engedd, hogy kárba vesszen rajtam, megváltóm drága vére. Tisztíts meg bűneimtől, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Isten megkönnyörült rajtunk, mert úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Kérünk téged, Istenünk, segíts meg egyházadat a kísértések között, hogy tiszta szívvel ragaszkodjunk hozzád, az egyedül igaz és örök Istenhez, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 20. vasárnapra oltár előtti felolvasásul kijelölt igét, melyet megírva találunk Pál Efezusiakhoz írt levelének 5. fejezetében, a 15. verstől a 21. versig. Isten igéjét olvasom Pál Efezusiakhoz írt levelének 5. fejezetéből, a 15. verstől a 21. versig a következőképpen. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegedjetek meg bortól, amelyben pusztulás van, hanem teljetek meg lélekkel. Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket. Énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Amen. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyigaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyháza, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ige hirdetésre készülve a 357-es számú éneket énekeljük. pedig hallgassák meg a testvérek a mai napra kiírt, ige hirdetési alapigéül rendelt igét, melyet megírva találunk a Lukács evangéliumában, annak 14. fejezetében, a 25-től a 35. versig a következőképpen. Az Úr igéjét Lukács evangéliumából a 14. fejezetből olvasom, a 25-től a 35. versig. Nagy sokaság ment vele, és ő feléjük fordulva így szólt. Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét, és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom. Mert ki az közületek, aki tornyot akar építeni, és nem ül le előbb, és nem számítja ki a költséget, hogy telik-e mindenre a befejezésig. Nehogy miután alapot vetett, de nem tudta befejezni, gúnyolni kezdje mindenki, aki látja, és ezt mondja. Ez az ember építkezni kezdett, de nem tudta befejezni. Vagy ha az egyik király el akar indulni, hogy harcba bocsátkozzék egy másik királlyal, vajon nem ül-e le előbb, és nem tart-e tanácsot arról, hogy szembeszállhat-e 10 000 élén azzal, aki 20 000-rel jön ellene. Különben követséget küld, amikor az még távol van, és megkérdezi a békefeltételeket. Így tehát, aki közületek nem mond le minden vagyonáról, nem lehet az én tanítványom. Jó a só, de ha elveszti az ízét, hogyan tudják azt visszaadni? Sem a földnek, sem trágyának nem alkalmas. Tehát kidobják. Akinek van füle a hallásra, hallja. Ámen. Eddig Isten igéje. Jó érzés Isten hozzánk intézett beszédét olvasni, vagy újra és újra hallani. Jó hallani a Jézus által mondott gondolatokat. Viszont vannak alkalmak, amikor lehet, hogy elsőre nehéz megérteni azt, amit mond. Néha félreérthetőek a szavai, vagy megdöbbentőek, vagy egyenesen megbotránkoztatóak. Mostani ige szakaszunk is ilyesmi. Elképzelhetjük, hogy ott van Jézus körül a nagy sokaság, és alig várják, hogy valami csoda dolgot lássanak, vagy léleksimogatót halljanak. Mégis olyasmit kell hallaniuk, ami kissé felborzolja az ember lelkét. Jézus a legtöbb alkalommal a szeretetről beszél. Ugyancsak a Lukács evangéliumában is, a 6. fejezetben azt mondja, hogy még az ellenségünket is szeressük. Most pedig mindenkit gyűlöljünk meg, és ilyen gyűlölködve kell őt követnünk. Jézus általában akkor beszélt ilyen meghökkentően, amikor valami nagyon-nagyon fontos dolgot szeretett volna mondani. Hogy talán aki egy kicsit elmélázott, kapja fel a fejét. Aki pedig figyel, még inkább elgondolkozzon. És vannak olyan emberek is, akik nem hisznek Istenben, és csak futólag hallgatnak bele, vagy olvasnak bele Isten igéjébe. Még talán sarkon is fordulnak, amikor találkoznak azzal, hogy az Úr mit is mond. Hogy ilyen badarságot talán még nem is hallottak, hogy gyűlölje meg az ember a közvetlen családtagjait, és még saját magát is. Számomra is sok olyan dolog van, amit nehezen vagy sokára tudok megérteni. Vagy sokára is nagyon-nagyon nehezen. És ez a rész is ilyen. De aki az Urat egy kicsit is ismeri, rögtön tudhatja, hogy biztosan nem az útállatról van is szó, mikor Jézus ezeket mondja. Egészen jól érthető, hogy Jézus arra céloz, hogy ő maga legyen számunkra a legfontosabb, az első, akire hallgatunk, vagy akit megkérdezünk. Talán az első parancsolatra is utal ezzel, hogy szeressük az Urat, az Istenünket, teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből. Ez egyébként egy elég nehéz feladat. Szembesülni kell ezzel minden nap. És átgondolni, hogy valóban jobban szeretem-e én Jézust, mint a körülöttem levőket. Biztos vagyok benne, hogy mindenkinél akad legalább egy-egy pillanat, amikor fontosabbá válik valamelyik hozzátartozója, vagy talán saját maga, mint az élő Isten. Mint minden parancsolatban, ebben is elbukunk. De az Úrnak hála, erre is kapunk bocsánatot. Ha megbánjuk, megbánjuk ezt, és elfogadjuk erre is Istenünk váltság halál áldozatát. Jézus következő gondolatát sem túl könnyű megértenünk első hallásra. Az abban a korban élő emberek számára egyértelmű volt, mit is jelent, ha valaki felveszi a keresztjét és elindul. Hát akinek ezt kellett tennie, az nem máshová indult a kereszttel, mint a kivégzése helyére, ahol is keresztre feszítik. Úgy, ahogyan később Jézust is. Akinek a keresztet fel kellett vennie, az halálra ítélt ember volt. Mostanában talán többször is elénk kerül ez a kifejezés, és talán már bevésődik, hogy nem a mindennapi nehézségeink jelképe a kereszt. Sokkal inkább a bűneink terhe a kereszt. A bűneink következménye pedig az ítélet. A bűnös ember ítélete pedig a halál. Jézus nélkül ez az ítélet vár mindannyiunkra. És ezt soha el ne felejtsük. Ezzel a hozzáállással lehet Jézust követni. Tudva, hogy igazából semmit nem ér az életünk, a saját teljesítményünket figyelembe véve. Tudva, hogy az én saját képességeim semmit sem érnek, hanem csak azzal tudok kezdeni bármit is, ha Jézus után megyek. Ha azt teszem, amit ő tesz. Csak is így mehetek hozzá. Üres kézzel, üres élettel, hogy ő töltsön be élettel és szeretettel. Mert ami nekem van, az romlott. Én elrontottam. De ő helyrehozta, és ha én is megüresítem magam, akkor vissza tudja adni nekem. Aztán persze majd én valószínűleg megint elrontom, de ha gyorsan szétnézek, és újra felkapom a keresztet, akkor ő megint odaadja nekem azt, ami tiszta, ami igazi, és tovább követhetem őt. Számvetést kell tehát készítenünk az életünkre nézve. Úgy, ahogyan költségvetést is készítenek. Akár toronyépítésről, akár hadbavonulásról legyen szó. De egy költségvetés elkészítése igen bonyolult dolog. Nagyon sok ismeret és adat szükséges hozzá. Például az igényben szereplő torony építése nem egyszerű feladat. Még ha egy garázs, esetleg egy ház felépítésére gondolnánk, de egy torony, azt nem akárki tudja felépíteni, vagy átlátni, hogy mi mindenre lesz szükség, és az mennyibe fog majd kerülni. Nem egy emberes munka. Hasonlóképpen óriási szakértelmet és rengeteg adatot kíván, nem mellesleg okos, képzett tanácsadókat, hogy egy uralkodó felmérhesse, hogy háborúba indulhat-e egy túlerővel rendelkező támadó hadsereg ellen. Ezt sem tudja senki egyedül átlátni. Ezek a döntések óriási felelősséggel járnak, és a következményeik is súlyos hatásokat okozhatnak. Valaki teljesen tönkremhet anyagilag és szégyenben marad, vagy egy egész ország népének a sorsát nehezíti meg. Az életünkre nézve ez hasonlóan igaz. Számot kell vetnem, hogy valóban megvan-e mindenem ahhoz, hogy Jézus követhessem. Pontosabban, hogy Jézus követhessem, valóban nem rendelkezem-e semmivel, amivel kárt okozhatnék, akár az építésben, akár a harcban. Meg kell vizsgálnom, hogy keresztet hordozó halálra ítélt vagyok-e, aki Jézus nélkül semmit sem ér, mert ha egy jól képzett, megfelelő tulajdonságokkal, képességekkel rendelkező, ambíciózus ember vagyok, akkor sok kárt okozok majd Isten országának építése során. Mert ha én pontosan tudom, hogy mit, mikor és hogyan kell csinálni, akkor Isten előtt pofára fogok esni. Ezért tehát nekem minden értékemről, ami igazából csak a mi szemünkben érték, le kell mondanom. Semmi nem lehet értékesebb számomra az Isten fiánál. Aki értünk, ugyanúgy lemondott mindenről. Ahogyan Pál apostol a Filippi beliekhez írt levelében említi, az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt, aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát. Szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt. Megalázta magát, és engedelmes volt mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezzel az indulattal és számvetéssel kell Jézust követnem. de mint ahogyan a nagy feladatokhoz is több ember kell, és egyedül megoldani ezeket szinte lehetetlen, a mi számvetésünkhöz is kell segítség. Nagyon egyszerűnek tűnik azt mondani, igen, én mindent odaadok, és mindenről lemondok. De hát őszintén, meg tudja ezt tenni bárki is? Szerintem ez kizárt dolog. Bizony még ehhez is, ehhez az egy döntéshez, lépéshez is segítségre van szükségünk. De az Úr meg is adja ezt a segítséget, az első pillanattól kezdve. Az ő kegyelmével és szeretetével segíti az embert, mert ő maga is arra vár, hogy elinduljunk felé és kövessük őt. Jézust követve az életünk megváltozik. Nem szeretetlen barbárokká változunk. Ha valóban őt követjük, az életünk jó irányba változik, mert az Isten lelke tisztogat majd bennünket, és jó gyümölcsöket terem az életünk. És mit jelent ez? Jobban fogunk Isten szavaihoz ragaszkodni. Így hát jobban is fogjuk ismerni őt. És ezen keresztül jobban fogunk szeretni. Jobban fogjuk szeretni az apánkat, anyánkat, feleségünket, gyermekeinket, testvéreinket. Még magunkat is megfelelőbben fogjuk szeretni. Még az ellenségünket is szeretni fogjuk. Mert az Isten lelke erre megtanít. Isten előtt le kell vetni mindent, csupaszra, és ő öltöztet fel minket ezzel a szeretettel. Így leszünk aztán sóvá az emberek között, egymás között, így lesz jobb íze az életünknek. Más lesz az egymáshoz való hozzáállásunk. De Jézus azonnal figyelmeztet minket, hogy vigyázzunk és ne ízetlenüljünk meg. Ne hagyjuk el ezt a szeretetet. Ne hagyjuk el őt, mert nélküle megízetlenülünk. Maradjunk vele. Ő rá figyeljünk, tőle tanuljunk. Mindig őt kövessük, a kereszttel a vállunkon, tudva azt, hogy Jézus nélkül mit érdemelnénk. De tudva azt is, hogy ő úgy szeret minket, hogy odaadta önmagát, hogy nekünk örök életünk legyen. Ámen. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy Te úgy tanítasz bennünket, hogy előttünk jársz, és mindent megtettél abból, amit tőlünk kérsz. Köszönjük, hogy hívsz, magadhoz fogadsz bennünket. Köszönjük, hogy az örök élet reményével szeretnél éltetni bennünket. És köszönjük, hogy bennünket is meghívsz és használsz a munkában, a szolgálatban. Amen. Jövő heti alkalmainkat hirdetem, amik itt lesznek a gyülekezeti központunkban. Október 23-án hétfőn 17 órától asszonykör lesz, 24-én kedden 17 órától bibliaóra, 25-én szerdán 9-től 11 óráig babamama kör, pénteken 17 órától ifjúság és konfirmációi óra, 29-én vasárnap pedig 9 óra 45-től imakör lesz az Isten tiszteletet megelőzően, és 10 órától Isten tisztelet, melyel párhuzamosan gyermekbiblia kör lesz. Isten tiszteleteinket a philadelphia.lutheran.hu internetes oldalon élőben közvetítjük, ugyanitt ezen az oldalon lehet meghallgatni a korábbi felvételeket a hanganyagok menüpontban. Kérjük a testvéreket, hogy jelezzék, ha valakinek lelkigondozói beszélgetésre vagy lelkészi látogatásra van szüksége, ezzel is segítve a szolgálatot. Szeretnénk elindítani a gyülekezetben egy házaspáros kört. Kérjük, hogy aki szeretne ebben részt venni, ehhez csatlakozni, az jelezze, hogy erre megfelelő időpontot megtalálhassuk. A következő vasárnapon Október 29-én offertóriumot hirdetünk a Biblia kiadás részére. Ez azt jelenti, hogy a falon lévő persejekbe dobott pénzt az egyházmegye felé továbbítjuk, és aki a Biblia kiadást szeretné támogatni, azt kérjük, hogy az adományát ezekbe a persejekbe dobja. Aki kifejezetten a gyülekezetet szeretné támogatni, azt kérjük, hogy adományát azt a pénztárosunknak adja oda, Anetnek, vagy más alkalommal dobja, helyezze a perseibe. Gyülekezetünk ifjúsága az egyházmegye fiataljaival együtt Eke ifjúsági hétvégén vesznek részt, most Balatonszárszón, hordozzuk őket imádságban, hogy a záró alkalommal gazdagodhassanak lélekben, és így indulhassanak haza, és biztonságban érkezhessenek meg. Ugyancsak október 29-én vasárnap 18 órától reformációi istentiszteletet tartunk templomunkban a református testvérekkel együtt, és 17:30-kor, tehát 17 óra 30-kor a nyírteleki református templomnál találkozunk, és onnan vonulunk át a templomunkba, és ide is várjuk szeretettel a testvéreket. Október 31-én, azt hiszem ez talán keddi napra esik, 17 óra 30-kor indul a fáklyás felvonulás Nyíregyházán a belvárosi református templomból az evangélikus nagy templomig, ahol 18 órakor kezdődik a reformációi istentisztelet. Aki teheti, az vegyen részt ezen az alkalmon is. Ne feledkezzünk meg a bulletinunk hátoldalán lévő imádság levélről, ahová testvérek feliratkoztak, és kérik közben járó imádságot. Imádkozzunk értük, és hordozzuk így is egymást az Úr előtt. Későbbi alkalmakat is megtalálunk itt a hátoldalon, gyülekezeti alkalmakat, és eke alkalmakat is. Ami talán szem előtt van, az a 11. hó 18-án, ez egy szombati nap, amikor is munkás csendes nap lesz, és az ezt követő napon, vasárnap délután, gyülekezeti délután lesz. Van esetleg még valakinek hirdetni való? Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, még éppen volt kezdetben, úgy legyen most, és mind örökkön örökké. Amen. 346-os számú énekünk első versét énekeljük majd a befejező oltári szolgálat előtt. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy ígédet hallhatjuk, hogy ígédet olvashatjuk. Köszönjük, hogy közösségben lehetünk, és nem gátol ebben bennünket senki. Köszönjük, hogy igyekezhetünk feléd, hogy ragaszkodhatunk hozzád. Köszönjük, hogy erre minden lehetőséget megadsz számunkra. Köszönjük, hogy hordozol bennünket. És átélhetjük mindazt, amit te ígéretképpen adtál. Kérünk, hogy te legyél Urunk mindannyiunkkal. Segíts, hogy valóban a keresztünket felvéve tudjunk téged követni. És betöltsük azt a feladatot, amit nekünk szántál. Segítsd erre, Uram, a te egyházadat, a gyülekezeteket. Segítsd erre, Urunk, ha lehet a világot is. És kérlek, te adj, Uram, bölcsességet mindazoknak, akik vezető helyzetben vannak. Akár gyülekezetekről, vagy országokról. Legyen is szó. Te add, Uram, a bölcsességet a vezetőknek. Add, hogy hozzád forduljanak segítségért. És te látod, Urunk, hogy mi uralkodik a világban. Milyen ellentétek vannak, milyen háborúságok vannak, milyen nyomorúságok. Kérünk, Urunk, te adj békességet és nyugalmat. Te békíts meg az ellenfeleket. Te adj, Uram, helyes és jó gondolatokat, de mindenképpen azt, hogy hozzád találjanak mindazok, akik tévelyegnek, és megbékélést találhasson mindenki. Te legyél, Uram, a nehéz helyzetben lévőkkel, akik betegségben, bármiféle szenvedésben vannak. Te adj, Uram, erőt, te hordozd őket, és az, hogy meglegyen számukra az, ami szükséges. Hadd, Urunk, hogy mindez, aki benned bízik, hadd találhasson meg. Te áld meg, Uram, a tieidet ezen a világon, és add, hogy vonzó legyen a tieid élete a hitetlen emberek számára. Kérjünk, hogy te tartsd meg a te népedet és ezt a világot is, mindaddig, amíg szükséges, lehetséges. És te készíts el mindannyiunkat, Urunk, hogy hozzád mehessünk. És kérünk, hogy legyél mi velünk, lakj mi bennünk, amikor közösen együtt így imádkozunk. Mi Atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Végezetül vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Folytassuk meg kezdett énekünket. Thank you.
áldott vasárnapot kívánok a testvéreknek. Erős várom is.